Kedves gyerekek, nektek szeretnék egy Biblia verset felidézni, csak röviden Mózes könyvéből, hogy milyen az Isten. Ezt mondta róla egy próféta. Hát nem ember az Isten, hogy hazudjék. Nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenné? Ígére valamit, hogy azt ne teljesítené? Ugye milyen csodálatos az Istenünk? Nem emberű, hogy ígér valamit, aztán elfelejti. Mond valamit, és nem teszi meg. Előfordult szülőknél már, hogy volt ilyen, hogy ígértek valamit, és elfelejtették? Sajnos igen. De a jó Isten nem ember. Ő megígér valamit, és azt meg is teszi. És ezzel kapcsolatban volt egy kislány, akinek a történetét szeretném elmondani, állítólag megtörtént eset. Egy kislányról úgy mesélték el mások is. És arról szól, hogy ő mennyire úgy ismerte meg az édesapját, hogy amit ő megígért, azt be is teljesíti. Úgy, mint ahogy a Jóisten. Mert a Jóisten is ilyen. Egyszer tengerparton nyaraltak a családjukkal, több gyermekkel együtt. Nagyon sokan voltak a tengerparton. Voltatok már tengerparton? Nem voltatok. Na hát, ott rengeteg ember van, hatalmas tenger, hosszú kilométeren keresztül ott lehet fürödni. És ez a kislány fürdés közben fogta magát, és egy kicsit félrevonult, kijött a tengerből, és a strandnak a szélén, ahol már nem sokan fürödtek, ott elkezdett áldogálni. Így nézte a tengert, így nézte a tengert, így befelé, várt valamire. És hát mikor már délután volt, oda mentek a kislányhoz a barátnői, hogy hát mit csinálsz itt, hát mire vársz? Azt mondta, hogy várok egy hajót. Mondták neki, hogy hát ide nem szokott hajó jönni, a kikötőbe járnak a nagy hajók, biztos láttatok már nagy hajókat, így a tengerpartra, ide a fürdőzőkhöz nem járnak hajók. Ismeritek a történetet valaki? Na hát akkor jó. Hát a kislány ott ül, vagy áll, nem is ült le, hogy jobban lássa a tengert, kémlelte, hogy mikor jön a hajó. És akkor már kezdett lemenni a nap, mentek oda a gyerekek, még nap lement előtt, hogy most már eltelt sok idő, hidd el, hogy ide nem jön hajó, hát még soha nem kötött itt ki a hajó, mert ennyi fürdőző közé ide nem jönnek be ilyen nagy tengeri hajók. És azt mondja a kislány, hogy nem baj, én akkor is várok hajót, mert ide kell kikötnie. Itt fog kikötni a hajó. Hát nem tudták lebeszélni a kislányt, hogy hát itt hajó nem szokott soha kikötni. Hát valamit a fejébe vett, és most ő ezen ragaszkodik, jó, hát akkor rácsorogjon. És már majdnem este lett, tudjátok, ott a tengerparton nagyon sokáig süt a nap, már este 9 és 10 óra között, mikor már a nap bukott lefelé, egyszer csak a kislány meglátott távolból egy hajót. Képzeljétek el. És nagyon megörült, hogy még sötétedés előtt megjött, és mondták a gyerekek, hogy az a hajó, meg fogod látni, amin a távolról jön, az majd elmegy előtted, és betér a kikötő felé. Mondta a kislány, nem, ide fog kikötni. Itt. És mondták, hogy ugyan már, hát majd meglátod, hogy nem igaz. És ahogy telt múlt az idő, már nagyon közel voltunk az estéhez, közel volt az estéhez, egyszer csak látják ám, hogy az a nagy hajó nem megy úgy el a strand előtt, hanem jön erre a tengerpart felé, és ahogy közeledik a tengerparthoz, egyre nagyobbnak látszik. Ilyen nagy gőzös hajó volt. És képzeljétek el, mindenki meg volt rémülve, a strandolók szaladtak el, ugye, akik még nem mentek haza, gyorsan, hogy helyet adjanak a hajónak, kiszaladgáltak a tengerből, és a kislány pedig ott állt a tengerparton, és bólogatott, mosolygott, és ugye, mondtam nektek, ugye? Ugye mondtam, hogy ide jön a hajó. És akkor kérdezgetik a lányok, de hát hogyan? Hát életünkben nem volt még senki, aki ide kötött volna ki. Hát azt mondja, tudjátok, a hajós kapitány az apukám. És ő mondta, hogy itt fog kikötni. Az apukám a hajós kapitány. És ha megígérte, hogy itt fog kikötni, akkor itt fog kikötni. És ilyen a jó Isten is. Hogyha valamit megígért, és még soha nem láttunk ilyet, és még soha nem tapasztaltunk ilyet. Ha jó Isten valamit megígér, azt be fog teljesedni. Ha mi úgy várunk rá, mint a kislány, hogy elhitte, hogy ha az apukája azt mondja, hogy itt fog kikötni a hajóval, akkor ide fog jönni. Ti is így elhiszitek, hogy a jó Isten, amit megígér, az beteljesítheti? Hát tegyétek próbára egyszer, jó? De csak amit megígért, azt várjátok, hogyha halat kértek, akkor nem skorpiót ad, ha kenyeret kértek, nem követ fogadni, és a többi. Majd kérdezzétek meg apát, hogy mit ígért meg, és arra számítsatok meg anyát, hogy azt bizony meg fogja adni nektek. Jó, ne felejtsétek el ezt a történetet, legyetek olyan, mint ez a kislány. A mai alkalommal lapozzuk fel Máté evangéliuma 6. fejezetét. Máté evangéliuma 6. fejezet 20. és 21. versét olvassuk fel. Így szól ez az ige a hegyi beszédből. A ha nem szót kihagyom. Jó? Megvan? Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Cuni is imádkozta, talán, ha jól emlékszem, az imájában, hogy gyűjtsünk kincseket a mennybe, ne a földi kincseket gyűjtsük. És én is olvastam ezt a kijelentést, és régóta ismerjük ezt a kijelentést, de először inkább a 19. versre szoktunk inkább koncentrálni, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ugye? Ahol a rozsda megeszi, a moly megemészti, a tolvajok kiássák és ellopják. De arról kevesebbet tudunk, és kevesebbet gondolkozunk, hogy mit jelent a mennybe gyűjteni kincseket. Mert ugye ezt mondja Jézus, hogy gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennybe. És nehéz ezt egy kicsit úgy realizálni a gyakorlatban, hogy ezt hogy lehet megtenni. Az, hogy földi kincseket tudunk gyűjteni, azt tudjuk mindannyian, hogy mit jelent. De hogy már a mennybe gyűjtsünk kincseket, hogy ez mit jelent, azt nem tudom, meg tudnátok-e mondani. Csak úgy hangosan tettem fel a kérdést, hogy gondolkodjatok magatokban, mert erről gondolkodunk mi itt közösen. Tudnélik, lehet gyűjteni kincseket a mennyekbe. Talán egy kicsit szónoki fordulattal lehetne mondani, hogy van egy mennyei bankszámlánk, amiben már most lehetne berakni, és az biztos, hogy nem inflálódik. A mai körülmények között bárki, nem tudom, van-e bankszámlája, amiben tesz pénzt, a bankadóval és egyebekkel, ugye, az inflációval, a különféle deviza árfolyam ingásokkal, az rendkívül változékony értékű tud lenni a földi kincseink. Viszont a mennyei kincsek nem inflálódnak, azok biztos tartós helyen lehetnek, amit majd meg fogunk látni a mennyben, hogy mennyi kincset gyűjtöttünk. És nem tudom, el tudjátok-e képzelni, hogy ott majd különböző kincseink lesznek a mennyben, kinek ennyi, kinek annyi, kinek amannyi. Elhiszitek ezt? Ki mennyi kincset gyűjtött itt a földön, a mennybe, aszerint fogja értékelni a mennyet, és aszerint fog majd élni a mennyben is ezekkel a kincsekkel. Mire alapozom ezt? Lapozzuk fel 2. Péter levelét, Péter 2. levelét, és ott olvassuk el az 1. fejezet 11. versét. Péter 2. levele, 1. fejezet 11. verse. Talán ismert Biblia vers, de nem annyit szoktuk azért idézni a prédikációinkban, vagy nem annyira él a tudatunkban, hogy ez mit jelent. Így szól ez az igevers: mert eképpen gazdagon adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Én sajnos nem, én nem veszek észre semmi zavaró tényezőt, de hogy látom a testvéreket, hogy nézegetnek ide-oda, akkor szoktam megállni. Engem nem zavart egyébként semmiféle ilyen gyermekmászkálás. Mert eképpen gazdagon adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartóknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. És ezt az igeverset ugye azután, a felsorolás után mondja, amikor a megszentelődés lépcsőfokairól beszél Péter apostol, hogy mihez ragasztunk, mit ugye a hithez, cselekedeteket, a cselekedetekhez, türelmet, a türelem mellé, stb. Stb. Mert eképpen, olvashatjuk a végén, adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartóknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenete, gazdagon adatik. És kedves gyülekezet, itt mondja ki Péter apostol ezt a kifejezést nagyon határozottan, hogy, hogy lehet gazdagon bemenni az Isten országába. Amennyi kincset gyűjtöttünk, amennyire ennek a megszentelődési folyamatnak a minél mélyebb szintjére, vagy minél magasabb szintjére eljutunk, ahhoz képest, így mondja, ha igyekezzünk erre, ha teljes odaszánásunk van ebben, hogy minél tökéletesebb krisztusi jellemet tudjon Krisztus formálni bennünk a földi életünk során, akkor gazdagon adatik nékünk az Isten országába való bemenetel. Viszont itt van egy kérdés, hogy lehet bemenni gazdagon az Isten országába, gazdagon adatik nékünk az Isten országa. Értitek ezt a különleges kifejezést? Hogy nem csak úgy be lehet slisszanni a mennybe, nem csak úgy éppen, hogy bejutunk a mennybe kegyelemből, hanem lehet gazdagon bemenni a mennybe, és bizony lehet bemenni csak úgy szegényen is a mennybe. Lehet úgy is bemenni, hogy, bocsánat, Ellen White azt mondja, hogy örök veszteséggel. És fel is olvasom nektek ezt a kijelentést. Örök veszteséggel is lehet a mennybe jutni. A Krisztus példázatai című könyv talentumokról szóló példázatában olvasom, tehát, hogy nem mindegy, hogy hogyan megyünk be a mennybe, nem mindegy, hogy csak úgy bejussunk, vagy ne jussunk, vagy nem fogunk bejutni, hanem azt mondja a 252. oldalon, a talentumok példázatánál, és engem nagyon megdöbbentett ez a bizonyságtétel, és most szeretném, ha közösen gondolkodnánk azon, hogy na most tulajdonképpen ez mit is jelent. A talentumok példázatához van egy ilyen mondat példázatában, amikor azt mondja Jézus, valakiknek sokat adtak, sokat is követelnek tőle. Lukács 12:48. Isten felelőssé tesz személy szerint mindenkit, akit egy jottával is kevesebbet tesz annál, mint amire képességet kapott. Az Úr pontosan felméri a szolgálat minden lehetőségét ezen a földön. Fel nem használt képességeinkkel épp úgy el kell számolnunk, mint azokkal, amelyeket kamatoztattunk. Isten számon kéri mindazt, amit képességeink helyes felhasználásával elérhettünk volna, tehát majd a mennyben. Aszerint ítél meg minket, amit meg kellett volna tennünk, de nem tettünk, mert képességeinket nem Isten dicsőségére használtuk. Itt jön ez a döbbenetes záró gondolat ehhez kapcsolódva. Ha nem is veszítjük el örök életünket, az örökké valóságban látnunk kell képességeink kihasználatlanul hagyásának következményeit. Az az ismeret és képesség, amelyet megszerezhettünk volna, de nem szereztünk meg, örök veszteség marad. Tehát ez a mondat úgy félelmetesen állít az utolsó mondatban, hogy az az ismeret és képesség, már hogyha gyarapodik a talentum, ugye mindig sokszorozódik az a képesség, ahogy gyakoroljuk. Megszerezhettük volna, de nem szereztünk. Örök veszteség marad. Kedves gyülekezet, azért ebben úgy belegondoltam, hogy ha bekerülünk a mennybe, ott Isten számon kér majd bennünket a képességeink felhasználásáról, El kell számolnunk minden talentummal, hogy kamatoztattuk-e azt. És azt mondja, amit nem tettünk meg, és ami képesség nem fejlődött itt ki, és így mondja, hogy ami ismeret és képesség, amelyet megszerezhettünk volna, de nem szereztünk meg, örök veszteség marad. Ez az örök veszteség, ez olyan megrázó mondat itt a végén. Nem? Mert úgy képzeljük mi a mennyet, hogy hát ha oda valaki bekerül valahogy, kegyelem által, akkor ott már minden csodálatos, és ott már minden egyforma lesz, mindenki egyenlőképpen élvezi az örök életet, és ott már semmiféle ilyen hátrány senkit nem fog érni, ott mindenki mindenben tökéletesen részesül. Mert nem egészen így van ez, ezek szerint. Hát ha csak egy példázatát még úgy fellapozzuk Jézusnak, ugye a talentumok példázatát elmondta más módon is, a gírák példázatát. Ezt a Lukács 18-ban, ha igen, Lukács 18-ban. Elnézést, nem a 18-ban. Ott csak azt szerettem volna,
19. pedig
19-ben, igen, 19-ben. Emlékeztek rá, ott Jézus azt mondja, hogy a 16. versről olvasom. Eljött pedig az első, mondván, Uram, a te gírád 10 gírát nyert. Ő pedig mondané ki, jól vagyon, jó szolgám, mivel hogy kevesen voltál hív, legyen birodalmat 10 városon. És jövel a második, mondván, Uram, a te gírád 5 gírát nyert. Mondta pedig ennek is, néked is legyen birodalmad 5 városon. És jöve egy másik, mondván, Uram, imhol a te gírád, melyet eszkendővel. Ezt nem olvasom tovább. Csak ugye emlékszünk rá, hogy azt mondja Jézus, hogy 5 városon, meg 10 városon legyen birodalmad. Ami azt jelenti, hogy amit kamatoztattál itt a földön, az majd meglátszik a mennyben is. Ott majd az alapján, a felelősség alapján, amit már itt a földön hordoztál, és komolyan vetted, ott azt majd megjutalmazom, bocsássatok meg, hogy így mondom, azt majd ott is érvényesítem, ott is beszámítom az örök országba, hogy tehát olyan feladatokat, felelősséget, olyan, mondjuk így, kiváltságokat is rád bízhatok majd, amivel tudom, hogy jól fogsz élni, mert már itt a földön bizonyítottad, hogy jól éltél vele. Mert a jellemedben kialakultak olyan képességek, olyan kincsek, ami alkalmassá tesz téged arra, hogy ott a mennyei Jeruzsálemben, ott a mennyben majd megbízhassalak téged nagyobb és még nagyobb feladatokkal. Tehát szeretném mondani, hogy ugye a Krisztus példázata, a talentumok példázata az sokszor olyan kicsit homályos előttünk, hogy azt gondoljuk, hogy valakinek csak ilyen kis pici talentuma van, és neki úgy soha nem lesz több, és soha nem fogja azt, soha nem tud olyan munkát végezni, és ez igaz is, mint mondjuk egy pálapostól vagy bárki, ebben van igazság. De tudjátok, a példázatnak pont az a lényege, hogy minden kis talentum mindig sokszorozódik, és mindig gyarapodik, ahogy befektetjük. Ahogy azt gyarapítjuk, az mindig több lesz. Meg lehet duplázni, meg lehet triplázni, és a többi. Kedves gyülekezet, azt szeretném feltenni kérdésnek. Szerintetek, ha Ábrahám és Lót ott lesz az Isten országába, ismeritek, ugye, a történetet? Lesz Lótnak örök vesztesége, amit ott el kell szenvedni az örök országban? És Ábrahámnak pedig gazdagodhatik-e majd az Isten országa? És mind a ketten üdvözülnek. És Ábrahám úgy üdvözül, hogy azt mondták róla, hogy a kánaáni népek, hogy Istentől való fejedelem vagy közöttünk, és tanultak tőle, és lehet, hogy akár még ott emberek, tehát meg is tértek ott néhányan Ábrahám hitére, és Melkisédek is ugye jött, és hát különleges találkozások lesznek majd az örök életben is bizonyára Ábrahám és az ő megmentettjeivel, de Lótnak ki lesz ott? Lótnak ki lesz ott, testvérek? Ismerjük a Lót történetet? Fájdalmas, nem? Hogy a családjából senki. Senki. De Lót mégis ott lesz. Ezt tudhatjuk Ellen White-tól, és tudhatjuk a Bibliából, hogy az igaz Lót, az ő igaz lelkét gyötörte ugye az utálatosságok miatt. És egy kicsit ott arra a kérdése is válasz, hogy valóban a világnak már tiszta jellemű, és igaz, tiszta, megszentelt embereket kellene látni, mert az lenne a legmeggyőzőbb érv az evangélium igazsága mellett. De nézzük meg, hogy Lót se volt az. Már nem azt mondom, hogy legyünk olyanok, mint Lót. De hogy a Lót sem tudott mindenkit megmenteni, bármennyire is. Ő törekedett az Isten jellemét és az Isten akaratát követni. Egy-egy botlása, egy-egy rossz döntése az egész életét megkérdőjelezte már, mint hogy a hatását, a befolyását ugye tönkretette a családja körében, hogy Sodoma és Gomorrába költözött. Visszatérve ide a gondolatmenetre, szeretnék még egy igét nektek felidézni, hogy mit építünk mi itt a földi életben, meg milyen kincseket gyűjtünk. Olvasom itt a kincsekhez kapcsolódó gondolat, a Korintusi első levél 3. fejezet, 10. és 15. versét. Korintusi első levél 3. fejezet, 10. versétől a 15. versig így olvasom. Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester fundamentumot vetettem, de más épít rá. Kiki azonban meglássa, hogy mi módon épít rá, ugye, Krisztusra. Mert más fundamentumot senki sem vehet azon kívül, mely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Azt írja utána, ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít erre a fundamentumra. Kinek-kinek munkája nyilván lészen, mert ama nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, melyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül. És feltételezem, hogy Ellen White erre a kifejezésre gondolhatott itt a Pál apostolnál, hogy ha valakinek a munkája megég, kárt vall, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül. Vagyis, hogyha valakinek a munkája, amit itt a földi életben épített, kárt vall, veszteséget ér át, azt mondja, veszteség lesz ott is, de ő azért megmenekül. Szóval lehet úgy is megmenekülni, lehet úgy is üdvözülni, kedves gyülekezet, hogy közben kárt vallunk bizonyos dolgokban. Örök vesztességeket élünk át, és az behozhatatlan veszteség lesz a mennyben, hogy milyen kincseket gyűjtöttünk. Fát, pozdorját, szénát építettünk Krisztusra, a fundamentumra, ezt mondja Pál apostol. Azt mondja, azt a tűz, ugye, a tűz, ezt elégeti. De vajon aranyat, ezüstöt és drága köveket építettünk? Azt mondja, az tűz azt is megpróbálja. És hogyha az igazi arany volt, igazi ezüst volt, igazi drága kincs volt, drága kő, az megmarad. Kinek-kinek a munkája, hogy mit épített a fundamentumra, hogy Krisztussal hogy élt, hogy Krisztust mennyire vette komolyan, mennyire építette rá az életét és az egész életét ehhez szabta-e, kedves gyülekezet, itt ez a kérdés. És a Krisztustól kapott képességeket mennyire kamatoztatta, ezt most itt nem tudjuk, nem látjuk. Kikiben nem látjuk, hogy mit épít az életében, milyen jellemet épít, milyen szolgálattal éli az életet. Persze látjuk, hogy vannak, akik talán látszik az életükben, hogy olyan kisugárzásuk van, olyan hatásuk van, olyan szorgalmuk, olyan a jellemük, olyan az életük, hogy az drága, azok kincsek, azok olyan kincsek, amik az örök életben is ott lesznek. De lehet, valahogy azt mondja a Pál apostol, lehet úgy is élni ebben a kijelentésben, lehet úgy is élni, hogy ott van a fundamentum, és nem drága dolgokat építünk, nem drága dolgokkal foglalkozunk. Megvan Krisztus, ismerjük Krisztust, talán így valamilyen módon, de erre a krisztusi hitre, erre a kősziklára, vajon a gyakorlati életünkben hogyan építünk? Tehát a gyakorlatban milyen kincseket építünk, vagy nem kincseket. És ezt így kitágítja, ugye, Jézus ebben a hegyi beszédében, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly, a rozsda és minden, ami megeszi, és a tolvajok ellopják, hanem gyűjtsetek kincseket a mennybe. De olyan kincseket, amelyek megmaradnak, amelyeket bevihetünk oda, olyan kincseket építhetünk, olyan kincseket gyűjthetünk már itt a földön, ami megmarad, ami nem vész kárba, ott a mennybe sem. Értjük? És most szeretném nektek felolvasni, hogy Ellen White konkrétan a kincsekre milyen definíciót fogalmaz meg, de úgy nagyjából az igék alapján már látjuk, hogy miről van itt szó, meg néhány gondolatban már jeleztem is. Azt írja, törekedjünk, igen, kicsit korábbról olvasom, hogy világos legyen. A mi kiváltságunk, hogy vele együtt részt vehetünk a megváltás munkájában, és hogy egyúttal részesedjünk azokban a kincsekben is, amelyeket szenvedésével és halálával szerzett számunkra. Jézus. Pál apostol írja a tesszalonikai keresztényeknek, mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája, avagy nem azok lesztek-e ti is, ami Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor? Tehát azt mondja, hogy emberekre mondja Pál apostol, hogy amikor ti vagytok az én reménységem, örömeim és dicsekedéseim koronái, avagy nem azok lesztek-e ti is majd, amikor eljön Jézus, és ott lesztek ti is majd az üdvözültek között? Hát nem ez a legnagyobb örömöm, mondja Pál apostol. Törekedjünk megszerezni ezeket a kincseket, ezt fűzi hozzá Ellen White. Az élet nagy aratása a jellem. És itt kibontja, hogy ez hogyan is épül fel. Minden tett, minden szó, mely Krisztus kegyelme által mennyei vágyakat ébreszt lelkünkben, és minden olyan fáradozás, mely Krisztus jellemét alakítja ki bennünk, jelenti a kincsek gyűjtését. Ezt a mondatot még egyszer felolvasom, hogy mit jelent a kincsek gyűjtése, itt konkrétan megfogalmaz Ellen White. Törekedjünk megszerezni a kincseket, mert az élet nagy aratása a jellem. Ugye, amit Péter apostol második levelében megfogalmaz, hogy igyekezzetek a hitetek mellé ragasztani ezt, ragasztani önuralmat, ragasztani testvéri szeretetet, isteni szeretetet, stb. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak, majd gazdagon adatik néktek az Isten országába való bemenetel. És itt pedig azt mondja, hogy az élet nagy aratása a jellem. Minden tett, minden szó, mely Krisztus kegyelme által, figyeljétek, milyen fontos mondat, mely Krisztus kegyelme által mennyei vágyakat ébreszt lelkünkben, minden olyan fáradozás, mely Krisztus jellemét alakítja ki bennünk, jelenti a kincsek gyűjtését. A mondat első része a következőt jelenti. Hogy az érdekes, minden tett és minden szó, mely Krisztus kegyelme által mennyei vágyakat ébreszt lelkünkben. Tehát ez a begyűjtés, gyűjtjük, hogy minden tett és minden szó, mely Krisztus kegyelme által mennyei vágyakat ébreszt lelkünkben. Jelenti a kincsek gyűjtését. Én ezt arra gondolok, hogy minden szó, minden tett, bármi, ami ér bennünket az igéből, emberek jó cselekedeteiből, amiket nem felejthetünk el, hogy hogyan küzdöttek értünk. Tehát amit értünk, tesz Krisztus. Szavakon és tetteken keresztül. Értitek? Hogy ezt befogadni. És ez mennyei vágyakat ébreszt lelkünkben. Tehát mennyei vágyakat, hogy, hogy vágyódunk az örök élet után, vágyódunk Krisztusi jellemre. Ezek is kincseket jelent. A kincseknek az első része az, hogy amit Isten akar adni, kincseket, bocsánat, azokat befogadjuk. Nekem ezt jelenti, nem tudom, hogy majd a délután erre vissza. Tehát kincseket először nem nekünk kell adni, hanem ezeket gyűjteni kell, ugye? Gyűjtsetek kincseket a mennyre. Ige olvasással, imádsággal, tettekkel, amik téged erre sarkalnak, hogy mennyei vágyak, mennyei az Isten országába akarjak bemenni. Még nem te teszed, nem te beszélsz, hanem ezeket gyűjtöd, hogy a menny felé vezet. Ezt nem hagyod figyelmen kívül. Kis Sámuelről mondta, ugye a gyerekről, hogy egyetlen egy magot nem engedett a földre esni. Körülbelül ehhez tudom hasonlítani a kincsek gyűjtését. Az igének minden magvát begyűjteni, ami mennyei vágyakat ébreszt. A másik dolog, a mondat második része, minden olyan fáradozás, mely Krisztus jellemét alakítja ki bennünk, jelenti a kincsek gyűjtését. Azért tartom fontosnak ezt is, hogy nem annyira a fáradozást mondja, hogy az a kincsgyűjtés, hogy most strigulázzuk, hogy mennyi jó cselekedetünk, hanem ami a Krisztusi jellemet alakította ki bennünk, csak azok a fáradozások jelentik a kincsek gyűjtését. Szóval nagyon hálás vagyok tényleg ezért, hogy van egy könyvünk, a gondolatok a hegyi beszédről, nem említettem, hogy... És ezen gondolkodjunk el, hogy naponta, vagy úgy az életünkben halmozzuk-e ezeket a kincseket. Mert lehet, ezt aztán végtelenül lehet, ez nem kell anyagi tehetség, vagy nem tudom, már úgy mondom, hogyha nem is vagyunk sikeresek esetleg a vállalkozásban, vagy a földi kincsek gyarapításában, ebben mindenki gazdag lehet. Gazdagon gyűjthet, és gazdagon épülhet a jellemében. Minden olyan cselekedet, mely Krisztusi jellemét, fáradozás jelenti a kincsek gyűjtését. Kedves gyülekezet, úgy az egész életünket szerintem át kell vizsgálni, hogy vajon tényleg ehhez szabjuk-e az életünket, hogy ilyen kincseket gyűjtsünk. És nem azt mondom, hogy a megélhetésről ne foglalkozzunk meg, meg az élet gondjai néha ne tudnának bennünket hatalmakba keríteni, de hogy most lehet a kincseket gyűjteni ott, és a mennyben gazdagon adatik. Tehát mondom azt, hogy imaórákra járni, vagy ami a mennyei vágyakat ébreszt lelkünkben. Értitek? Szóval ezeket nem kihagyni, ezeket az alkalmakat. Minden tett, minden szó, mely mennyei vágyakat ébreszt, ezeket keresni, ezeket az alkalmakat. Ezek is kincsgyűjtést jelentenek. És ugyanakkor pedig fáradozni másokért, amely Krisztusi jellemet alakít bennünk. Ezt hogy értsük? Például, hogy most az csütörtöki imáti anyagban volt egy ilyen rész, hogy nem az Krisztusért való fáradozás, hogy ami belefér az időmbe, ami éppen üres órán van, vagy ami kényelmetlenséggel nem jár, ami nem teszi próbára az önfeláldozás lelkületét, ami nem jelent kereszthordozást, hogy azt megtesszük Krisztusért, és az annyi elég lenne. Most például mustot szállítottam főiskola felé, úgy volt, hogy Balázs fölviszi, csak aztán mondta, hogy nem tudja felvinni, és elmentem Fehérvárra, és nagyon kellemes tapasztalat volt, míg elvittem a gyülekezetbe. Előtte hívtam a Hites Gábort, hogy tudjuk eljutatni Zicsiújfaluba. Hát olyan 25 literes marmonkannákról van szó. Szóval, de hát mondja, hogy a gyerekei busszal, vonattal mennek ki Zicsiújfal. És azt mondja, hogy nem baj, majd erősödnek a gyerekek. Hogy viszik a vonatra, aztán meg majd haza a faluból. És ugye ezt mondtam neki, hát igen, csütörtökön ezt tanultuk. Az önfeláldozás lelkület. Mondom, nekem is egyszerűbb lett volna nem elvinni, persze az, hogy én kocsival elszállítom, és úgy, az semmi. De hogy ők ezt megteszik. Ez a kincsgyűjtés. ami plusz, amit egyébként Jézus egy másik példázatban is azt mondta, hogy amikor a szolga hazajön, ugye egész nap kint volt a földön, dolgozott kint, aztán hazajön az ura, legszívesebben már ő is lepihenne, de akkor még neki áll, és akkor kiszolgálja az urát, ugye? Azt mondja, hát ez a normális szolga, ami, hogy is mondja, hogy ami csak azt tette meg, ami a kötelessége volt. De ugye olyan értem, hogy hát Krisztus követése az, hogy önfeláldozás lelkülete. Tehát ami minden olyan fáradozás, mely Krisztus jellemét alakítja ki bennünk, jelenti a kincsek gyűjtését. Hát igen, ez ma ilyen világ. Még valaki azt mondja, hogy Ellen White-nál is olvasott olyat, csak én nem tudom, hogy hol, hogy Ellen White is ír arról, hogy a végidőben majd állandó hangokat lehet hallani, ami megzavarják az embereket. Megzavarja az embereket? Hát szerintem... Hangokat. Na, lehet, hogy ő mondjuk ilyen spiritista dolgokra gondol, de már ez is az. De engem nem. Azért mondtam. Mennyei kincseket, és tudjátok, hogy most lehet gyűjteni. Szeretnék nektek úgy egy példázatok világában még egy kicsit úgy elgondolkodni, hogy lapozzuk fel Lukács evangéliuma 17. fejezetét. Ugye itt van ez a gazdag és a Lázár példázata. 16. fejezet, elnézést. 16. Gazdag és a Lázár példázata. És ebből csak tudod, mit szeretnék kiemelni? Tudjátok, hogy ez csak egy ilyen kerettörténet, ami dogmatikailag nem igaz, hogy ott pokol, meg ilyesmi. Van a szegény Lázár, aki szegény volt, és csak az asztalról lehulló kis falatokból élt. A gazdagnak, ugye a gazdagnak az asztaláról lehulló falat, a gazdag meg jól élt, dőzsölt. És aztán tudjátok a történetben, hogy a gazdag a pokolra kerül, a szegény ember meg Ábrahám kebelére, és hát ugye ő üdvözül. Tudjuk, hogy nincs menny meg pokol, csak hogy így gondolkodtak már akkor a beli rabbinikus irodalom szerint sokan. És Jézus erre építve azt mondja a példázatban, hogy 24. verstől olvasom, 23-tól, és a pokolban felemelte az ő szemeit kínokban lévén, ugye Ábrahám, a gazdag, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta, atyám Ábrahám, ugye, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem a lángban. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben. Hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És mindenek felett mi közöttünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgyhogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Mondta pedig amaz, kérlek azért téged, atyám, bocsásd el őt az én atyámnak házához, mert van öt testvérem, hogy bizonságot tegyen nékik, hogy ők is ide egy gyötrelemnek helyére ne jussanak. Csak eddig ennyit olvasok. Ugye megrázó a példázatban az, hogy Jézus bemutatja, hogy hova lehet jutni a földi élet élése után. Ki hogy élte a földi életét? Ugye tudjuk, hogy nem jó a példa, de körülbelül így lehet jellemezni, hogy Ábrahám elvette az ő javait itt a földi életben, vagyis a gazdag, Lázár pedig elvette az ő vajait. Azért egy picit úgy belegondoltam abba, hogy igen, az örök életben Isten ezt is figyelembe fogja venni, biztosan, hogy bizonyos emberek itt a földi életben milyen kincseket halmoztak fel, ugye? És És nekik az volt a fontos, rengeteg embernek az a fontos, hogy itt a földi életben elvegyen mindent, amit itt el lehet venni. El kell venni minden jót, mindent, ami boldoggá tesz szerintük, mert akkor nincs más, ez a földi élet a boldogság egyetlen hona. Viszont Lázár meg elvette a bajait, és most ő pedig megjutalmaztatik. Csak azon gondolkodtam el, hogy mennyire befolyásolja a föld életünk. Sok-sok baj, problémája, de a példázatban Jézus mint egy kicsit arra is emlékeztetne, hogy lehet, hogy elvehetjük itt a föld élet bajait. Na de a mennyben meg majd látjuk, hogy egy pillanatnyi könnyű szenvedés volt, vagy nem tudom, értitek? Szóval, hogy az igaz ember itt a föld életben elvehetjük a bajainkat, ezzel számolni kell, de ez még inkább az örök élet felé vezethet bennünket, mint az, hogyha a javainkat vesszük el. Amiért viszont mégis említettem ezt, hogy ennek a gazdag embernek csak ott fent jutott valami eszébe, mikor már oda jutott. Csak ott fent. Vagyis ott lent. Ott lent jutott. De ott csak ott jutott eszébe. Mi jutott eszébe? Azt mondja, hogy van öt testvérem. Van öt testvérem, hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide gyötrelemnek helyére ne jöjjenek. Hogy menjen már el valaki, szóljon nekik, hogy ide ne jussanak. Nem veszteség? Nem örök veszteség? Megtehette volna a gazdag, hogy szóljon nekik már a föld élet, de nem ezzel foglalkozott. Nem ezzel foglalkozott, hanem, és öt testvére volt, és nem hitt abban, hogy ott következménye lesz az életnek. Mindennek következménye lesz. Isten pontosan látja, hogy mi hogy élünk, és bizonyos dolgok, elnézést, bizonyos dolgokat, amiket csak mi tehetnénk meg. Például a példázat nem szól arról, hogy most hogy tették meg, vagy nem tették meg, hogy elmentek a testvéreknek szólni. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy amit te megtehetnél, hogy van öt testvéred, azt csak most teheted meg. Ott már később nem tehetsz meg semmit. De hogy ebben a példázatban az is benne van, hogy ott eszébe jutnak ezek a dolgok. Hogy miért nem tettem meg? Értitek, hogy ez milyen fájdalmas dolog? Milyen fájdalmas dolog? És ott már nem lehet. És azt mondja, hogy öt testvérem van, és hogy ide egy gyötrelemnek helyére ne jussanak. Szóval, hogy most döbbenek rá, hogy hova jutottam. Tönkretettem az saját életemet is, de legalább az ő életüket ne tettem volna tönkre. Vagy legalább ők megmenekülhetnének. Szóval ezek a veszteségek, ezek az örök veszteségek kategóriája. Eszembe jutott, mikor készültem erre a szolgálatra, egy József Attila vers, egy kicsit szomorú vers, hogy az élete végén íródott. Így szól ez a vers, hogy talán eltűnök hirtelen. Ismeritek?
Igen.
Igen.
Azt, akár az erdőben.
Igen, igen.
De az, hogy elpazaroltam mindenem.
Igen, hogy talán... Igen. Nagyon megrázó vers. Most csak úgy egy ember, aki úgy szembenéz az életével, és már látja, hogy nem sok van vissza neki a 30-valahány éves, bocsánat, költő. Talán eltűnök hirtelen, mint az erdőben a vadnyom, és azt utána megrázó. Mert elpazaroltam mindenem. Miről számot kéne adnom. Olyan megrázom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Ez nem ugye a számadás, hogy az ítéletben majd Isten megkérdezi, hogy amit mindent adtam neked, időt, egészséget, anyagiakat, befolyást, értelmet, mindent, ott volt a lehetőség, hogy ezt kamatoztasd, hogy emberek ott vannak, öt testvéred, vagy hány ember, hány testvéred van, hány ember vesz körül, szóltál nekik, hogy Jézus eljövetele közel van? Szóltál nekik arról, hogy ezt ne tegyék? Mert aztán lehet, hogy ők előbb meghalnak, mint te, és azt már nem tudod visszahozni. Elpazaroltam. Olyan fájdalmas, hogy az idén meghalt egy testvérünk, sajnos öngyilkos lett Balatonfüreden, és hát ugye látogattuk, meg imádkoztunk érte, de azért lehetett volna többet. Tehát, hogy több öt napot hirdetni, több látogatással, hogy valószínűleg a Jóisten ezt is számon fogja kérni rajtam, vagy azok még, akik tehettek volna. Nem önmagamat marcangolni akarom ezzel, de hogy megmenthettük volna talán több imával, több böjtel, nem ostorozni magamat, nem ezért mondom. Csak nem tudom. Itt könnyen túllépünk dolgokon, hát úgyis üdvözülhetett volna. Ez a Jóisten könyvébe volt, hogy öngyilkos lesz, stb. De nem biztos, lehet, hogy ezen változtathatnánk sok mindenen, hogy hogyan élünk, hogy minden szó mindent tett, Krisztusért érzett fáradozás, minden, amely jellemünket alakítja, az örök kincsek lesznek. És egy másik vers is, még ez az öt testvéremnek, hogy szóval, hogy itt a nagy lehetőség, hogy most szóljunk, és ne akkor, amikor már nem lehet. Kosztolányinak is van egy verse, ezt is nagyon ismerik sokan, az a címe, hogy a hajnali részegség. És ugye itt is az döbbenti meg ezt az 50 éves ember, hogy most életében először úgy nézett föl az égre, hogy ott elkezdett meglátni valamit, amit eddig még soha nem látott. Ugye, hogy égben minden este idézőben bál van, hogy ott van egy égi világ, van egy mennyei világ, amiről eddig nem vettem tudomást, ugye 50 évesen. Na és amit most megfogalmaz a költő ebben a versében, azt szeretném nektek felidézni, hogy még itt a földi életünkben kell ezen elgondolkodni, és nem akkor, amikor majd azt mondják, hogy már nem lehet. Ez örök veszteség. Azt mondja a Kosztolányi magának, miután meglátja, hogy hát elpazarolta az 50 évét, úgyhogy ez nem nézett fölfelé. Hát te mit kerestél ezen a földön, mi silány regéket? Miféle nők rabságába estél? Ugye, hát egy kicsit ilyen ledér életet élt. Mi kézirat volt fontosabb tenéket, hogy annyi nyár múlt, annyi deres tél, és annyi rest éj, és csak most tűnik szemedbe ez az estély? Ezek a jelzők, hogy annyi nyár múlt, annyi derestél, annyi rest éj. Mi volt neked fontosabb? Kiknek a rabságába estél? Mi silány regéket kerestél ezen a földön? Milyen silány? Azt írja Ellen White egyébként ebben a könyvben, hogy ünnepélyes időket élünk. 256. oldalon. Csak meg kell néznem a vázlatomat, elnézést. 260, igen, azért szeretném ezt nektek, igen. Azt mondja, évről évre milliók és milliók távoznak az élők sorából, anélkül, hogy bárki is figyelmeztette és megmentette volna őket. Azt mondja, ezek az alkalmak jönnek és múlnak, már hogy lehetőség kínálkozott volna a figyelmeztetésükre és megmentésükre. Isten azt akarja, hogy a legjobban gyümölcsöztessük ezeket az alkalmakat. Múlnak a napok, a hetek, a hónapok, és újra egy nappal, egy héttel, egy hónappal kevesebb időnk marad munkánk elvégzéséhez. Még legfeljebb néhány év is a hang, amely elől nem térhetünk ki, így szól, adj számot a te sáfárságodról. Azt írja, hogy Krisztus azt akarja, hogy mindenki mérlegre tegye lehetőségeit, és végezzen becsületes számvetést. A mérleg egyik serpenyőjébe tegyük az örök kincseket, az életet, az igazságot, a mennyet és a lelkek megváltásán érzett krisztusi örömet, a másik serpenyőbe pedig a világ minden varázsát. Az egyik serpenyőbe tegyük saját magunk kárhozatát és azokét, akiknek megmentésében közreműködhettünk volna, a másik serpenyőbe pedig azt az életet, a magunkét és a másokét is, amely örökké tart. És miközben mérlegelünk, Krisztus így szól, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall. Ezt a mondatot nem találtam. Igen, de itt van. Az élet túl komoly és ünnepélyes ahhoz, hogy csupán múló földi dolgokkal töltsük. Az élet túl komoly és ünnepélyes ahhoz. És ez a mondat úgy elgondolok, hogy túl komoly és ünnepélyes. Nincs ez mindig a tudatunkban. Az élet szürke és unalmas, nem? Sokszor szóval, hogy csak olyan vesződtséggel járó, olyan taposó malom, olyan fölkelünk, dolgozunk, pihenünk, megint fölkelünk. Nem érezzük, hogy ünnepélyes. Ezt az ünnepélyességet nem érezzük, hanem olyan hétköznapias. De azt mondja, hogy a menny egy keresztény embernek, amikor azt mondja, hogy már itt a földön mennyei kincseket gyűjthetünk, a mennybe gyűjthetünk kincseket, és embereket menthetünk, és a jellemünk napról napra alakulhat, vagy a mennyei kincsek értéke szerint, vagy torz irányba, akkor tényleg azt mondhatjuk, hogy túl komoly és ünnepélyes ahhoz, hogy csupán múló földi dolgokkal töltsük. Az Úr azt akarja, hogy tolmácsoljuk másoknak azt, amit az örök és a láthatatlan lények közölnek velünk. És már nem olvasom fel, mert ismeritek fejből, és már sokszor hallottatok róla, csak megkérdeznélek benneteket, hogy így, miért nevezi eszesebbnek a világ fiait Jézus a hamis sáfár példázatában, a világosság fiainál? Miért nevezi eszesebbnek őket? Két dolgot el tudnátok-e mondani? Csak kettőt. Igen. Ez igen, ennél egy kicsit még súlyosabb és okosabb dolgot. Még valami, tehát azról van szó, hogy elveszik a sápárságukat. Nem lehet tovább se. Mit mond? Hogy a jövőjük felől komoly gondolkozás. Komolyan gondolkodnak a jövőjük felől. Nem kis dolog? Hát ugye, amikor az utcára kerül valaki, akkor persze amíg még lehet mindent megtesz, hogy ne kerüljön az utcára. Tehát a jövője felől gondolkodik. Ezért, ez volt az egyik okos dolog, amiért megdicsérte Jézus ezt a hamis sáfárt. Hogy gondolkodunk-e a jövőnkről, hogy mi lesz velünk, és mi lesz a gyerekeinkkel, meg a környezetünkkel, meg mindenkivel, akihez a Jóisten elküld. A második, miért volt okos? Hogy tudta elérni azt, hogy majd befogadják őt a barátai? Igen. És ezzel mit tett nekik? Rosszat vagy jót?
Jót.
Nekik jót tett. Hát ezért volt okos, mert tudta, hogy ha nekik jót tesz, az neki is jó lesz. Tehát ezért okos, mert tehát egy jó üzletember az nem úgy csak magam, nekem legyen jó, hanem jó legyen neki is, mert akkor nekem is jó lesz, és akkor majd rááll az üzletre. Tehát két dolog, kedves zsvekezet, hogy a jövő felől gondolkodni, komolyan, nagyon komolyan, hogy mi lesz velünk, komolyan mi lesz velem, mi lesz velünk, mi lesz a többiekkel, és csak úgy lehet jövő felé menni, hogy én jót teszek másokkal. Hogy én megtanulom az önzetlenség, megtanulom a másokért való jótétet, nem csalással, hamissággal, mint a sáfár. És befejezésül már csak egy igét szeretnék felidézni nektek, hogy mindezt hogy tudjuk megvalósítani. Lukács evangélium a 11. fejezetében. Lukács evangélium a 11. fejezetében, hogy valóban a kincsgyűjtést először magunknak kell gyűjtenünk, és nem szégyen. Mindenképpen imaóra járni, imádságot, Bibliát olvasni, elfogadni mások jótéteményeit. Ez egy csupa önző dolog, ez saját magunkról szól, pedig nem. Ezek kincsek, amikből majd tudunk másoknak is adni, és amivel a jellemünk formálódik az örök életre. Lukács 11:23. Aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, tékozol. Ugye Jézus itt is kimond egy ilyet, hogy gyűjtés. És olyan megrázó ez a mondat, Ellen White nagyon szépen értelmezi a Jézus élete című könyvben, de ezt első ránézésre is lehet látni, hogy itt miről van szó. aki velem nincs, ellenem van. Döbbenetes, nem? És aki velem nem gyűjt, az tékozol. És azt mondhatjuk, hogy aki velem nincs, tehát aki tudatosan nem keres engem, és nem akar velem lenni, az bármennyire is jót akar az életben, bármennyire is úgy gondolja, hogy ő jó irányba halad, az ellenem van. Ezt Ellen White úgy írja le ott a Jézus életében, hogy nem kell ahhoz nekünk megtagadnunk Krisztust, nem kell ahhoz a hitelveket megtagadnunk, hogy ellene legyünk. Elég, ha csak naponta nem keressük vele a közösséget, ha nem kötünk vele szövetséget élő közösségre vele, ha nem adjuk oda az életünket neki minden nap, akkor sátán, akkor már sátán gyermekei vagyunk. Döbbenetes. Nem kell ahhoz nekünk szembe menni Krisztussal, hogy sátán gyermekei legyünk. Elég, ha csak naponta nem akarjuk átadni az életünket. Elég, ha csak naponta nem adjuk oda neki teljesen magunkat. És azt mondja, aki velem nem gyűjt, az tékozol. Ez is egy olyan kategórikus, félelmetes kijelentés, hogy aki velem nem gyűjt, aki nem gyűjti a kincseket velem, aki nem velem együtt éli az életét. Lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy közben mi mindent meg tud oldani, hogy házat épít, hogy sok mindent csinál, hogy az életében láthatóak, tudom, ezt csinálta, azt csinálta, hogy ő milyen ügyes, okos ember, stb. De ez mégis tékozlás. Ha nem mennyei kincseket gyűjt, hanem Krisztussal együtt gyűjt, ugye, tiszta jellemet, igaz jellemet, és emberekért való fáradozásban nem alakul a jelleme krisztusi módon. Úgyhogy csak ez az egy mondat úgy elgondolkodtatott engem, hogy tényleg az élet túl komoly és ünnepélyes ahhoz. Csak ez, hogy túl komoly és ünnepélyes ahhoz, hogy csupán a múlóföldi dolgokkal töltsük. És ez nem csak az, hogy múlóföldi dolgok, hanem ez tékozlás. Azt mondja Jézus, hogy tékozoljuk az életet. Ha csak múló földi dolgokkal foglalkozunk. Most elmúlik az élet, örök életünket is eltékozoljuk, meg mások életét is. Hogy mondjam, nem tesszük lehetővé, hogy az örök életre jussanak. Kívánom mindannyiunknak, hogy azt erősítsük meg magunkban, amit Jézus mond, hogy aki velem nincs, aki velem van, az viszont nem, az gyűjt. Aki velem van, az gyűjt. Aki velem van, az mindig gyűjt, az gyűjti a kincseket. Jézussal tényleg állandóan a jellemünk fejlődik, a jellemünk változik a hétköznapokban, és ezáltal tudunk másokat is az örök életre vezetni, és ezek maradandó, ezek örök kincsek lesznek, amit majd ott a mennyben fogunk meglátni, és ezáltal gazdagon adatik majd nékünk. Ezáltal majd úgy mehetünk be, kedves gyülekezet, hogy gazdagon. És minden nap, hogy mondjam, mi döntjük el, hogy gazdagon megyünk be az Isten országába. Minden egyes nap, év, és az életünk minden egyes része eldönti, hogy gazdagon megyünk be, mint Ábrahám. Vagy pedig úgy becsúszunk a mennybe valahogy a hátsó kapun, mint Lót, vagy ki tudja még más. És én tudom, hogy én magam is sokat kell, hogy gondolkodjak ezen, és én magam is érzem, hogy ne csak az örök élet eljutás legyen a célja az életünknek, kedves gyülekezet, hanem a kincsek gyűjtése. A napi kincsek gyűjtése, a mennybe gyűjtés, a kincsek gyűjtése, mert akkor gazdagon adatik nékünk az Isten országa való bevenetel. Amen. Szerető jó Istenünk, édesapám, köszönjük szépen, hogy egy olyan gazdag élettel akarsz megajándékozni bennünket, ami már itt a mennyei kincsek gyűjtését jelent, és már itt élvezhetjük ezeknek a kincseknek nagy részét. Amikor minden tett, minden szó, mely krisztusi vágyat, kegyelme által mennyei vágyakat ébreszt lelkünkben, azok már igazi kincsek. Segíts megragadnunk minden szót, minden tettet, másoktól hallott szavakat, igéből hallott gondolatokat, minden jó tettet, amit másoktól látunk, és amire mások biztatnak minket, hogy ezeket a kincsek, ezek kincsek legyenek számunkra, amelyek a menny felé akarnak bennünket vezetni. És ugyanakkor segíts, hogy minden olyan fáradozás, mely krisztusi jellemet fejleszt az életünkben, valóban ezek is a kincseink részei lehessenek. Érezzük, jó Istenünk, hogy a legnagyobb kincs a jellem, és ez napról napra alakul, vagy jó irányba, vagy rossz irányba. Érezzük, hogy napról napra vagy alázatosabbak, szelidebbek leszünk, és egyre közelebb kerülünk hozzád a te képedhez, jellemedhez, vagy pedig a természetünket engedjük uralomra jutni, és ezek formálják a mi jellemünket rossz irányba. És a döntéseink, a mindennapi döntéseink alakítják a szokásainkat, és a szokásaink a jellemünket. Segíts, hogy ezeket át tudjuk gondolni, hogy vajon gazdagon adhat-e meg nekünk az örök életre való bemenetel, ahhoz a jellemhez képest, amit itt a földi életünkben már alakítunk. És segíts bennünket, kérünk, hogy valóban úgy gondolkodjunk, mint a hamis sáfár, akit megdicsértél, bár csak a maga neme szerint volt okos, hogy gondolkodott a jövőjén, és arra is rájött, hogy ha a legjobbat teszi másokért, és mások áldására él, akkor a legjobb jellemet fejlesztheti az életében. Jellemet fejleszthetjük az életünkben, és a legjobbat tehetünk magunknak és másoknak is. Segíts bennünket, kérünk szépen, hogy tudjunk veled együtt gyűjteni. Taníts meg bennünket veled együtt gyűjteni ezeket a kincseket, hiszen tudjuk, hogy a magunk erejéből erre képtelenek vagyunk. Segíts naponta veled élni, és tudjuk, hogy nem kell ahhoz nekünk hitetlennek lennünk, hogy sátán hatalmába kerítsen minket. Elég, ha csak nem kerülünk szövetségbe veled teljes szívünkkel, akkor már sajnos az övéi vagyunk, és akkor tékozoljuk az életünket. Segíts minket, kérünk, hogy ebben a rövid időben, ami még rendelkezésünkre áll, a te eljöveteledig, és hisszük, hogy ez tényleg rövid lesz, rövid, mert rövidre metszheted. Ez alatt az időben igaz jellemet tudjunk fejleszteni te kegyelmed által, hogy gazdagon adathassék nékünk az Isten országába való bemenetel. Jézus nevébe jöttünk hozzád. Amen.